Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit, a hírszerkesztőt Harcos Krisztinát hallják. Ausztria új migrációs megállapodást kötött Üzbegisztánnal, hogy felgyorsítsa az illegálisan az országban tartózkodó külföldiek, elsősorban afgán állampolgárok kitoloncolását. Az egyezmény értelmében a közép-ázsiai ország tranzitországként segítheti a deportálásokat, miközben cserébe technikai támogatást és kedvezőbb vízumfeltételeket kap. A megállapodás az osztrák kormány szigorúbb migrációs politikájának része, ugyanakkor az Európai Unió új menekültügyi stratégiájába is illeszkedhet. Egy autós nagy sebességgel belehajtott az utcán sétálók közé szombat este az észak-olaszországi Modenában. 7 ember megsérült, közülük 2 súlyosan, közölte a rendőrség. Hatósági közlés szerint az elkövető 30 éves marokkói származású olasz állampolgár és őrizetbe vették. Massimo Mezzetti polgármester köszönetet mondott azoknak, akik üldözőbe vették a férfit és földre teperték. Beigazolódott, hogy a komoly mentőakcióval a német partoktól a nyílt tengerre visszajuttatott bálna Timi tetemét találták meg egy dán sziget közelében, közölték szombaton a dán hatóságok. Az elpusztult bálna tetemén megtalálták azt a nyomkövetőt, amellyel figyelték a mozgását, számoltak be dán környezetvédelmi illetékesek, valamint a német Mecklenburg-Elopomeránia tartomány környezetvédelmi minisztériuma. A bálna tetemét a napokban a dán partok közelében Anholt szigetnél fedezték fel, de akkor még nem volt biztos, hogy a korábban a német partoknál hosszú ideig vergődő, majd kimentett bálnáról van-e szó. Minisztereihez hasonlóan Orbán Viktor volt kormányfő is egy kárpátaljai gyermekotthonnak ajánlotta fel végkielégítését, olvasható az Infostart oldalán. Közlése szerint a 38 millió forintos összeget a nagydobronyi irgalmas szamaritánus református gyermekotthon kapja. Magyar Péter elfogadja a végkielégítésre vonatkozó felajánlásokat, de feltételként azt kéri, hogy jelöljék meg a gyermekotthon bankszámla számát, hogy azt a kormány közvetlenül odautalhassa el. A kulturális intézmények szakmai önállóságának visszaadását ígérte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter, írja az Infostart. Tar Zoltán, a Múzeumok Majális a rendezvényen azt is bejelentette, hogy rendezik a közgyűjteményi dolgozók bérét és leállítják a múzeumi költöztetéseket. Hangsúlyozta, hogy megszüntetik az intézmények központosítását és a politikát kivonják a kulturális szférából. A Mi Hazánk mozgalom elnöke azt kéri a külügyminisztertől, hogy tiltakozzon a román nagykövetnél a nagyváradi Premontrejapát kilakoltatási ügye miatt. Torockai László a Magyar Távirati Irodához szombaton eljuttatott Orbán Anita külügyminiszternek címzett nyílt levelében felidézte, hogy egy 1936-os intézkedés következtében a Premontrej templomhoz tartozó lakrészből ki akarják lakoltatni Fejes Rudolf Anzelmet, a rend főapátját, amit február 23-án és május 14-én a hívek akadályoztak meg. A pártelnök hozzátette, tájékoztatta Súlyog Tamás köztársasági elnököt és Magyar Péter miniszterelnököt a nagyváradi helyzetről, és kérte, hogy lépjenek fel az apát a rendház és a templom védelmében. A betegbiztonság ott kezdődik, hogy van elég megfelelően képzett és megbecsült szakdolgozó a beteg mellett, írt a közösségi oldalán az egészségügyi miniszter. Hegedű Zsolt szerint a területen kritikus a helyzet. Elmondta, a jövő héten egyeztetnek a független egészségügyi szakszervezet képviselőivel, hogy elsősorban a szakdolgozói bértábla rendezéséről tárgyaljanak. Híreink végén az időjárásról. A Dunántúlon tovább szakadozik a felhőzet, a Dunától keletre ugyanakkor jobbára erősen felhős, helyenként borult lesz az ég és többfelé valószínű további eső, zápor, Kezdetben keleten, délkeleten zivatarokra is lehet számítani. Az északnyugati-nyugati szél jelentősen veszít az erejéből, de élénk széllökések hajnalban is előfordulhatnak. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet többnyire 7 és 13 fok között alakul, de a derült szélcsendes nyugati tájakon ennél hűvösebb is lehet.
Reklám.
Transzcendens erő nélkül a színészet sem működik. Blaskó Péterrel olvashatunk címlapinterjút a legfrissebb képmásban. A májusi számból megtudhatjuk, miként zárjuk le rossz kapcsolatainkat, hogyan és kivel érdemes együtt enni, és milyen kulcsokat találhatunk a boldogsághoz. Megismerhetjük a Tabán meséjét, vagy eltévedhetünk az utazószerzővel Málta szigetén. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátra Derecskén, a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinkkel. Címünk Mátra Derecske, Mátyás Király utca 19/A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalom.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítványt tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Andante. Komoly zenei kalauz a Szent István Rádióban.
Szeretettel köszöntöm komoly zenei műsorunk minden kedves hallgatóját. Az adás szerkesztőjét, Kovács Krisztinát hallják. Ma Mahler dallamait követjük. 1860-ban született Gustav Mahler osztrák zeneszerző, karmester, aki a modern dirigálás, modern opera rendezés és a 20. század zenéjének zseniális úttörőjeként vált ismerté. Ifjúkorát Csehországban töltötte, zenei tanulmányait Bécsben végezte, és élete legnagyobb sikerei a császárvároshoz fűződtek. Nagyszabású karmester egyéniség volt, nem ismert megalkuvást, szigorúan ragaszkodott művészi ideájaihoz, és akár csak önmagától, az előadóktól erejük állandó, teljes megfeszítését követelte. Bárhol működött is, mindenütt jelentős mértékben fellendítette a művészi közszellemet. Ugyanakkor mindenütt csak ideig, óráig tudott megmaradni, mert nem volt tekintettel személyes érdekekre és meggyökeresedett szokásokra. Mindenkor a művek egyéni stílusát tartotta tiszteletben, főleg Mozart és Wagner operáinak betanításában alkotott utolérhetetlenül nagyot. Lehetőség szerint törekedett a sztár és vendégénekes rendszer felszámolására. Mahler fontosabb opera karmesteri állásai közé tartoztak Hall, Laibach és Olmütz, Prága és Lipcse, Hamburg, Bécs, végül pedig New York. Karmesteri tevékenységén túlmenően Mahler élete fő céljának a komponálást tekintette. Bruckner és Reger mellett ahhoz a nemzedékhez tartozott, amely széttörte a szimfonikus formák régi kereteit, és teljessé tette a diatonikus zenei nyelv kromatikává oldását. Ezek az újítók érezték, hogy a régi művészet igazságának alapja fokozatosan megszűnik, s ezért ösztönösen vagy tudatosan egyre gyorsabb tempóban eltávolodtak tőle. Valamit pótolni, helyettesíteni akartak azzal, hogy szinte a mérhetetlenségig zsúfolták, duzzasztották a zenekari eszközöket, mintha görcsösen bele akarnának kapaszkodni valamibe. Ezért aztán egyre inkább magukra maradtak, elszigetelődtek, és egyéni kísérletezéseikkel bizonyos pontokon túl már a 20. század szűk, polgári elit közönsége sem tudta követni őket. Ugyanaz a Tosca néni, aki nagyra tartotta Mahler karmesteri képességeit, az 5. szimfónia partitúrájáról 1905-ben ezeket írta sógorának. Hidd el nekem, Mahler nem eredeti művész. Zenéjében sem személyiség, sem géniusz nincs. Minden lépésnél belebotlasz valami triviálisba. Add hozzá mindehhez a technikai nehézségeket és az elméretezett arányokat. A 20. század 60-as évei óta azonban ismét divatba jött Mahler muzsikája, a világ koncerttermeiben valóságos Mahler hullám volt tapasztalható. A 20. század fináléjában világszerte még egyszer tisztelettel adóztak annak a művésznek, aki 100 esztendővel azelőtt kompozícióival szélesre tárta a zenei világ előtt az új évszázadba vezető kaput. Csak ma vagyunk képesek rá, hogy Mahler dualisztikus vízióját, amellyel egyszerre mutatja be az egészséges és az elpusztult világot, és amely egész életén át kínoszta a komponistát, felismerjük muzsikájában, vélekedett róla Leonard Bernstein. Az első D-dur szimfónia budapesti bemutatója 1889. novemberében volt. Szimfóniái hangsúlyozottan világnézeti művek, metafizikai vágyódást kifejező, egeket ostromló alkotások. A szerző több szimfóniában énekhangot is szerepeltet. Legemelkedettebb kompozíciója, a 8. szimfónia pedig hatalmas méretű kantáta. Gustav Mahler, aki akkor a Lipcsei Opera fiatal karmestere volt, 1888-ban 6 éves igazgatói szerződést írt alá, évi 12 000 forintos javadalommal, a budapesti operaházzal, amelynek abban az időben nem volt valami jó híre, és rangosabb karnagy vonakodott Pestre jönni. A szellemi hagyományok mély megértésével és tiszteletével, elképesztő munkabírásával, szuggesztivitásával, céltudatosságával, bámulatos teljesítőképességével és szakszerűségével rendkívüli módon emelte az opera előadások színvonalát, különösen a Mozart és Wagner operái tekintetében. Mindez azonban ugyanakkor nehezen tolerálható külső formákban, állandó paranoid feszültség, hajthatatlanság és elhivatottság tudat közepette nyilvánult meg, amivel ráadásul más értékrend iránti közöny párosult. Fokozta a nehézségeket, hogy Mahler szerepének növekedésével párhuzamosan egyre inkább háttérbe szorult az operánál Erkel Sándor karnagy, Erkel Ferenc fia. A korabeli sajtó ugyanakkor aknamunkát folytatott az idegen karmesterek ellen. Ennek az aknamunkának Mahler esetében politikai színezete is volt, ami annál is inkább sajnálatos, mivel 1900-ra már közhely lett, hogy a budapesti operaház zenekara Mahler és Nick is korábban állott a legmagasabb színvonalon. Kenyértörésre azután került sor, hogy 1890. októberében Zichy Géza lett az operaház intendánsa. Ő kezdettől fogva Mahler eltávolítására törekedett, csökkentette az igazgató hatáskörét, és lényegében teljhatalmat biztosított magának a művészeti irányítás kérdéseiben. Erre Mahler, aki már korábban is tárgyalt a hamburgi operával, lemondott igazgatói állásáról, és elhagyta Budapestet, ahol az Operaház nagy korszakainak egyike zárult le távozásával. Most hallgassuk meg az 1889. november 20-án Budapesten bemutatott Mahler szimfónia első, második és harmadik tételét. Az első szimfónia részleteit a Budapesti Fesztivál zenekar játssza, vezénnyel Fischer Iván. Elhangzott Gustav Mahler első szimfóniájának első, második és harmadik tétele a Budapesti Fesztivál zenekar előadásában Fischer Iván vezényletével. Kedves hallgatóink, ezzel komoly zenei műsorunk végéhez értünk. Köszönjük, hogy velünk tartottak. További tartalmas rádiózást kívánunk.
A Szent István Rádió komoly zenei kalauzát, az Andantét hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Hétvégi levél. Események, történetek, gondolatok, életről, világról, hitről, tőlünk önöknek, tőlem önnek. Hétvégi levél.
Kedves hallgatóink, Homa János hétvégi levelét hallják.
Kedves hallgatóink, az utóbbi időben többen is értékelték az országgyűlési választásokat. Ezek közül igyekszem bemutatni néhány egyházi személyiség okfejtését az új politikai helyzetről. Székely János, szombathelyi megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke a gyógyulás, az egység és az önvizsgálat szükségességéről írt, hangsúlyozva a kölcsönös tisztelet, közjó és az egyház megújulásának fontosságát. Székely János kijelentette, a parlamenti választásokat a Tisza párt igen nagy többséggel nyerte meg, amihez a választás másnapján a püspöki konferencia nevében gratulált, és azt kívánta, hogy a megalakuló új parlament és kormány a kapott felhatalmazással nemzetünk igazi javát szolgálja. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke így fogalmaz. Bízunk abban, hogy az új kormányzat társadalmunk egységét építve végzi majd a szolgálatát, a jogállam kereteit megőrizve. Bízunk abban is, hogy az igazi értékek, a család, az igazságosság, a béke, a teremtett világ megőrzése, a szegényekkel való szolidaritás vezetik majd a döntéseiket. És bízunk abban, hogy a megalakuló új parlament és kormány továbbra is lehetővé teszi az egyházak által végzett közfeladatok ellátását az oktatás és a szociális gondoskodás területén, amelyekre a társadalom széles rétegeiben igen nagy igény van. A feladatainkat továbbra is a szakmai és világnézeti szabadságot tiszteletben tartva végezzük, együttműködve más világi és civil szereplőkkel. Török Csaba, egyetemi tanár, az Esztergomi Bazilika prébánosa, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia TV referense arról ír, hogy egyházunk nehezen reagál a gyökeres váltásokra. Természetünknél fogva szeretjük a lassú mozgásokat, a finom lépéseket, a folyamatosság megtörését nem sugalló változásokat. Olykor éppen azért válunk túlzóan sietőssé a választásainkban, mert ideje korán elébe vágva a folyamatoknak, minimalizálni szeretnénk az átalakulást. Németh László bíboros, belgrádi érsek, 2006 és 2008 között a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia titkári feladatait látta el, emiatt is pontos rálátása van a magyarországi egyházak és a mindenkori állam közötti együttműködés lehetséges modelljeire. A hazánk vallási és közéleti helyzetét jól ismerő főpásztor szerint hallgatásával az egyház elmulasztotta érvényesíteni profétai szerepét a társadalomban. Úgy véli, ezért szembenézésre, önkritikára, megtérésre és megújulásra van szükség. Németh László bíboros így fogalmaz. A meg nem szólalás művészete időnként valóban bölcs és szükséges lehet. Ám ha a hallgatás rendszer szintűvé válik, és 16 éven át nem születik érdemi megszólalás a társadalmi igazságtalanságokról, a közbeszéd eldurvulásáról, a gyűlöletkeltés intézményesüléséről, a korrupció grasszálásáról, emberek rendszer szintű megbélyegzéséről, kiközösítéséről, a velük szembeni gyűlöletkeltésről, akkor az már nem erény, hanem súlyos mulasztás. A pásztor feladata nem csupán a nyáj őrzése, hanem a veszélyek felismerése és néven nevezése is, mert nekünk a kicsinyek evangéliumát kell hirdetnünk, ha alkalmas, ha nem. A bíboros szerint a választások utáni egyházi nyilatkozatok egy része a múlt relativizálására törekszik, és nem a kritikus szembenézésre. Ugyanakkor vannak olyan hangok is, papok, szerzetesek, világi hívek részéről, amelyek őszintén szólnak az egyház és a politikai hatalom közötti túlzott közelség veszélyeiről. Ezek a hangok a remény jelei, és azt mutatják, hogy a magyar egyházon belül él a megújulás vágya, az egyházi megújulásnak is van tőkéje, kairosza, melyet ki kellene használni. Vannak olyan alapvető keresztény, katolikus értékek, amelyek nem relativizálhatóak sem politikai, sem kulturális szempontok szerint. A világegyházi tanítóhivatal, különösen Ferenc pápa tanítása, világosan kijelöli korunk nagy próbaköveit, mint a társadalmi igazságosság melletti kiállást, a korrupció elleni következetes fellépést, a migránsokkal és a menekültekkel szembeni evangéliumi magatartást, valamint a teremtett világ védelmét. Ezek nem választható, hanem az evangéliumból következő kötelező témák. Németh László bíboros azt kívánta, hogy a jövőben sokkal inkább a pápa tanítása foglalkoztasson bennünket, mint politikusaink törekvései, hiszen így tölthetjük be igazán társadalmi szerepünket. A bíboros kiemelte, fontos kimondani, hogy az elmúlt 16 évben sok jó is történt. Az állam és az egyházak kapcsolatában is számos olyan kezdeményezés és döntés született, amelyekért őszinte hálával tartozunk a mindenkori magyar kormánynak, az iskolák, a szociális és karitatív szolgálatok támogatása, a vallásszabadság és az egyházak alkotmányos helyzetének megerősítése, a templomok és az egyházi intézmények felújításának ügye. Kedves hallgatóink! Ahogy a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke fogalmazott a választás után, a gyógyulásnak van az ideje. Fontos, hogy tiszteletben tartsuk egymás véleményét, még akkor is, ha valamivel nem egészen értünk egyet. Fontos, hogy megőrizzük, vagy ha kell, helyreállítsuk családjainkban, keresztény közösségeinkben és egész nemzeti közösségünkben is a szeretet, az összetartozás, a kölcsönös tisztelet és a közjóért való közös munkálkodás lelkületét. Jó magam, hiszem azt, van erre remény.
Kedves hallgatóink, Homa János hétvégi levelét hallották. Adásunkat este 23 óra 35 perctől és szerdán 15 óra 15 perctől megismételjük.
ment a két lány virágot szedni, elindulának, kezdének menni, egyik a mástól kezdék kérdezni, ki volt az este,
a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vét